Sziasztok! 4 hét után ismét üdvözlünk benneteket a Vezes Csapat Rádióban. 2023-as év 5. adását látjátok és hallhatjátok most az azerbajdzsáni nagy díj után Baka Gáborral, Kovács Olivérrel és Fejér Patrikkal, az én vagyok. Csak, hogy
Mi is köszöntjük a kedves nézőket, hallgatókat így a tavaszi-nyári szünetet követően. Ha már az idő is tavasziasodik, legalább picit megvan ez a nyári feeling, amikor 4 hét így gyakorlatilag semmi nem történt, ahogy az július végén és augusztus vége között szokott a történni a Magyar Nagydíjat követően. Más kérdés, hogy ez a 4 hétnyi várakozás nem volt túl hálás ahhoz képest, amit kaptunk ezen a hétvégén, mert gyakorlatilag egy eléggé elütött csűn laposságú versenyt kaptunk, de ennek ellenére azért ezen a hétvégén sem úsztuk meg a botrányt.
Most eszembe jutott az a 4 hetet, ami majdnem, hogy a 4 hét sztoriai jobbak, meg szórakoztatóbbak voltak, mint a bakui futam.
Alonso és... Főleg Fernando Alonso és Taylor Swift főszereplésével.
Igen, az egy zseniális volt, de nem volt több szimpla pletykánál. Szóval igen, itt vagyunk Baka után. A YouTube-on bennünket élőben követők nyugodtan kommenteljenek, kérdezzenek, bármi véleményük van. Várjuk szeretet, illetve van egy szavazásunk is itt. Egy kis dobozkában. Kérdésünk ma, hogy tetszett az új formátum, kell egy egész nap a sprint eseményeinek, erre van 3 lehetőség, amire már érkeztek is szavazatok. És hát vágjunk is ebbe a részéből bele, mert hogy Bakuban gyakorlatilag form egy történelmi esemény debütált ezzel az újított sprinttel.
Szerintem egy történelmilyen izgalmas versenyek jobban örültünk volna. Én személy szerint nem érzem azt, hogy sokkal többet kaptunk volna ettől a formátumtól. Tehát ahhoz képest, hogy mindenkit retteget, hogy hú, utcai pálya meg itt zúzda lesz, ehhez képest, hogy mondjam, ilyen kellemes szombat délutáni kocsikázás a körúton kategória volt. Úgy ámlok az egész hétvége, tehát még a pénteki időmérő még úgy helyek közel elment ott a kis tűzijátékkal, amíg ugyebár Charles Leclerc villantott egyet a Red Bullokkal szemben, de a szombati sprint nap hát klasszikus langyos víz volt, és aztán vasárnapra meg is főtt az a kádvíz Baku utcáin.
Bocsánat, én még hogy mondjam, csalódottabb voltam, mert én úgy láttam, úgy éreztem, és nem is csak én láttam ilyen véleményt az interneten sok felé, hogy a szombati sprint azzal, hogy volt egy külön időmérője, meg volt a sprint, gyakorlatilag lelőtte a poént is a vasárnapot, mert előre jelezte, hogy mit fogunk látni. És tényleg, ha annyit tudtunk volna, hogy oké, Leclerc ott van, aztán lehet belőle valami, hát ha megnyeri vasárnap, de szombaton már láttuk, hogy bír a gumikkal, mi lesz, hogy a Red Bullok így is úgy is megnyerik, hát, ha csak nem...
Picit olyan volt, mint amikor
vagy valami, szóval nekem ez volt a legrosszabb az egészben, hogy megnéztünk valami olyat, amiből aztán még többet kaptunk vasárnap, de ugyanannyi izgalommal, mint amit szombaton kaptunk, harmad annyiban.
Hát mondjuk azért bele, hogyha megpróbálunk ilyen közteset nézni, azért ebből benne volt, Lewis Hamilton mondta a hétvége előtt, hogy kérdés, hogy tényleg mi lesz ebből a sprintből, és hogyha valakik úgy adtak hozzá, hogy esetleg egy tesztként tekintenek rá, akkor ebből a szempontból lehetett volna azt várni, hogy oké, a Ferrari-t lenyomta szombaton Red Bull, de hát ha találnak valamit olyan dolgot a gumikezelés szempontból, amit a saját javukra tudnak fordítani vasárnapra, akkor... folytatom, hogy egyrészt nagyon limitáltak ilyenkor már az autóállítási lehetőségek, nem nagyon kevés dologhoz nyúlhatnak, már minden fix és kötött. A másik pedig az, hogy így visszasilányul, hogyha csak ebből a szempontból nézzük, visszasilányul egy gyakorlatilag egy szabad edzésé, ahol egyszer elindulnak a rajtrácsról, mennek egymás mögött, próbálják nem kiütni egymást, és a legjobbak meg pontokat kapnak.
Hát picit olyan volt ez a, egyetértek Gáborra, picit olyan volt ez a szombati sprint, mint amikor leszpoilereznek egy új mozifilmet, és akkor már nem akkora lelkesedéssel várja az ember a vasárnapi futamot, mert pontosan tudja, hogy milyen koreográfia mentén fog lezajlani, tehát számomra kicsit demoralizáló volt látni, hogy adott esetben nyitott DRS-el 30 km/h sebességkülönbség alakul ki a Red Bull és a Ferrari között, és ennek ellenére azért felrótták az FIA-nak, hogy miért rövidítették le a Cilejesben az előzési zónát. Hát szerintem ennél is rövidebbre kellett volna vágni, mert ekkora különbségek mellett, hát igazániból ami előzés, nem is mondom, hogy előzés, inkább pozíciócsere, az is ilyen kikerüléssel volt egyenértékű. Tehát egyszerűen nem volt se íze, se bűze, se szaga. Azt kell mondjam, hogy számomra például az indikás futam szórakoztató volt ezen a hétvégén.
Egyébként ez a DRS dolog, csak itt szerintem most jegyezzük meg, hogy én legalábbis hozzáteszem, hogy ha valahol Bakuban ezen a borzalmas hosszú egyenesen, ami egy kicsit ugye gérbe gurba, de gyakorlatilag egyenes, padlógázas szakasz, itt egyáltalán nem is lenne szükség DRS-re, hiszen ha valahol itt aztán úgy lehet szélárnyékozni, hogy bőven van táv arra, hogyha valaki ügyesen csinálja, és nyilván láthattuk is, hogy voltak, akik használták ezt erre, arra, majd beszélünk még róluk, de hogy ha valahova, oda aztán végképp nem kéne egy DRS szakasz, mert van hely bújni a másik mögött, aztán kibújni, ha pedig nem tudja, akkor legalább valami csatát látunk, vagy bármit, de...
Én ezzel csak azért tudnék vitatkozni, mert én azt figyeltem meg a hétvége folyamán, meg ugyebár ez téma volt az előző hétvégéken is, hogy picit kezd így megkarapni a kígyó a saját farkát a szabályváltozásokat illetően, tehát kontraproduktív vált az a szívoltás, mert már most olyan fejlettségi szakaszba lépett a technika aerodinamika értelemben, hogy már most nehézséget okoz az, hogy kövessék egymást, és ha megfigyelted a hétvégén, bárki véletlenül másodpercen belőle került, egyszerűen, hogyha nem hibázott a másik fél, nem igazán volt jó támadási és előzési lehetősége.
Ezt is aláírom, de azzal együtt szerintem azt gondolom, hogy erre a szakaszra kár, akkor lehet máshova, de itt aztán tényleg most azért nagyjából egyforma autókra, mert tudom, hogy Forma 1 is nagyon különböző autók, de azért nagyjából egyforma teljesítmény autók, úgyhogy pont ez lenne a lényeg, hogy itt akkor kijönne, hogyha tényleg valakinek jobb az autója, akkor meg tudja előzni erőből is, ha meg nem jobb, akkor nem jobb, akkor ez a Forma 1, pont erről szól, de az, hogy ha valakinek jobb az autója és ott a DRS, akkor csak az a kérdés, hogy melyik körben kerül épp annyira közel, hogy de 2-3 körről beszélünk, szóval így is, igen, úgy is előzni, nem is előzni, hanem csak elé fog kerülni annak, akit
kikerülni
előtte volt, szóval...
A legérdekesebb pedig szerintem úgy az, mindezzel együtt, hogy még egy DRS is be lett vágva, de ezt a 30 km-es különbséget nem sok esetben láttuk, szerintem a Red Bull volt az egyetlen, aki tényleg ennyivel gyorsabb tudott lenni bárkinél, bármelyik autónál, de hogy Baku gyakorlatilag ezt a Virtual Statsman nevű Twitter felhasználó, aki egyébként írja a Sky tévés közvetítéseibe is a statisztikai adatokat, az ő posztolta valamikor a hétvége során, nem tudom mikor, hogy tavaly a bakui pályán láthattuk a 16. legtöbb előzést, ami ha visszafelé számolunk, ugye tavaly volt 22 helyszín, akkor az csak alulra a 7. Szóval annyira még sok előzést tartogató pálya, ez így általánosságban nézve Baku.
Hát...
És ez idén is amúgy megmutatkozott, és ha végig gondoljuk, ugye én vittem a Vezessen, a Vezess.hu perform egy rovat alatt a futam összefoglalót, és hát én konkrétan ott a 20-valahanyadik, 30 elejé kör végén volt az utolsó előzés, majd utána jött még Gasly kiállása valamikor, és aztán amikor Hülkenberg elkezdett visszalépkedni a nagyon kopott gumin. Nem volt előzés a pályán, szó szerint. Úgyhogy ez ebből a szempontból, visszatérve még amiről...
Ez a DRS, szóval, hogy mondjam, ezen a DRS sem segített, meg lehet, hogy nélküle nem alakulhattak volna ki például DRS vonatok, amikor mindenki húzza a másik.
Igen.
Szóval ha ott nem lenne a DRS, szerintem az előnyösebb lenne, mint az, hogy van.
Mehet.
Hát lehetséges, de az előtt, hogy ezen a hétvégén igazándiból semmi nem segített. Tehát itt láthatok, hogy próbálkoztak mindennel, de itt az alapvető probléma az az, hogy Baku eleve egy szélsőséges helyszín. Tehát vagy erezzel a hajam van és totális káosz, vagy amit láttunk ezt. Tehát elég csak megnézni a tavalyi futamot, hogy a 2016-osat, tehát nagyjából ezek egy lapon említettek, miközben 2017-ben jó futamot láttunk, 2021-ben is. Tehát abszolút a szélsőségek pályája, és az a baj, hogy ugye ez elmondható volt Melbourne-ről is, és Miami-nál meg eddig csak egy unalmas futamot láttunk, úgyhogy ez így ilyen szempontból rosszul jön ki
De amiről ez mindez feljött, ugye az volt, hogy a hétvégi új formátum, amiről mindketten elmondtátok, hogy hát nektek nem annyira jött be, nekem se őszintén szólva, és hát ahogy a nézői véleményeket figyelem, nekik se annyira, a szavazók 50, eddig, az, még nyilván az adás végig lehet szavazni, de eddig 55% mondja azt, hogy a hagyományos sprintmentes hétvége jön be nekik jobban, 36% amúgy azt mondja, hogy ez jó újítás, ez a külön időmérős sprint
futam. Felteszem, azért mondják, mert legalább van tétre menő dolog pénteken, és szombaton kettő is, meg nyilván vasárnap a nagy díj.
Picit jobban fenntartja az érdeklődés, mint három szintben szabad edzés.
Meg, aki nem olyan F1 sújtott ember, mint mi, és minden...
Amire múlt adásban beszéltünk.
De szóval aki hétvégén ér csak rá, az szombaton most többet kap. Legalábbis papíron, aztán, hogy a pályán mit kap, az megint más. Ezen a hétvégén az nem volt sok. Nekem egyébként ugyanaz a bajom, szóval hogy mondjam, a sprinttel az a bajom, hogy túl rövid ahhoz, hogy Forma 1-es értelemben valami kialakuljon, ha nem történik baleset, vagy valami rendkívüli.
Hát, konkrétan a Forma 2-es sprintnél is rövidebb.
És látunk egy etapot, egy futamból, és semmi nem tud kibontakozni. Úgyhogy én ezen az egész sprintnek nem látom az értelmét, főleg úgy, hogy nem is mindenkinek van tétje, aki hátrébb kóvája van, annak semmi értelme ott.
Igen, ez a...
Most már annyi sem, mint korábban, hiszen nem léphet előre a rajtrácson vasárnapra.
De csak... ebből a szempontból igaz a változás, ez szerintem jó egyébként, hogy külön rajtráccsal határozzák meg a sprint rajtrácsát, és hogy...
Ez nem motivál senkit hátul.
Hát ez eddig sem motivált senkit, tehát egyszerűen eddig is egy biztonsági játékot láttunk, hogy nehogy az legyen, hogy valaki rajta veszít, és akkor vasárnapra hozza magát rossz helyzetbe. Tehát egyszerűen ez a koncepció úgy, ahogy van, nem formai kompatibilis. Egyrészt azért, mert hozzáfelesleges ez a történet, tehát 70 akárhány évig tökéletesen megvoltunk enélkül, másrészt láthattuk, hogy amikor ettől tették függővé a vasárnapi sorrendet, mindig csak egy-egy versenyző szívhatta a fogát, mint például annak idején Perez Silverstone-mal, azt hiszem. Másrészt az a elgondolás jó lenne, hogy most külön időmérő tartozik hozzá, de attól függetlenül még teljesen felesleges.
Hát egyébként ez pont ezt mondta Verstappen is, hogy nem kell mindig a sót hajhászni, mert tényleg...
Hát ezzel csak az a probléma, hogy túlságosan ilyen show-orientáltá vált a történet. Tehát ezt a múltkori adásban is fejtegettük, amikor volt itt a Melbourne-i kavarodás az utolsó két körben. Egyébként már sportszakmai érveket, sportszakmai szempontokat felülírő módon hajhásszák a sót, csak azért, hogy minél nagyobb nézettséget lehessen generálni, minél nagyobb nézőszámokat, és az a baj, hogy a kvantitás a kvalitás rovására megy. Tehát lehet, hogy sokan nézik, de attól, hogy sokan nézik, attól még nem lesz jobb. Tehát attól úgy, hogy még egy lapos, unalmas hétvégét kapunk, mesterkélt izgalmakkal, lassan már jobb esetben mesterkélt izgalmakkal, de egyszerűen az egész a Forma 1-nek a hosszú évtizedek alatt felépített imázsát csorbítja. Tehát egyszerűen ez az össze-vissza csapongunk, hogy akkor próbáljuk ki ezt, egyszerűen nem gondolnám, hogy ebben lenne elásva a kutya.
Egy kipróbálás nélkül meg aztán soha nem tudjuk meg, hogy jó lenne, vagy nem lenne jó, de a sprint a mostani formájában is most teljesen mindegy, hogy magára a sprint futamra gondolok, a bő 100 kilométerre, az egyszerűen a Forma 1-hez nem passzol. Ezt hát
csak mondtam, hogy ezt már 35 adás előtt megmondtuk, hogy baromság, és mégül is...
Jó, azért amellett nem menjünk el, hogy nem mi vagyunk, akiknek feltétlen szól. Előbb a múltkori adásban, aki nem nézte, vagy nem látta, az nézzen vissza, de várj egy pillanatot. Engem érdekelne egyébként a nézők véleménye is, hogy ők ebben a pillanatban most tekintsük el, hogy a sprint milyen formában van lebonyítva, akár a Bakúj, akár amit korábban láttunk, hogy ti, kedves nézők és hallgatók, akik majd később hallgattok bennünket vissza, hogy írjátok meg kommentbe, hogy nektek amúgy bejön a sprint, mint így általános formátum, mert amúgy tényleg lehet, hogy az van, és ebbe szerintem még egyszer nem menjünk bele, amit múltkor is Melbourne-ben feszegettünk, hogy kinek is szól gyakorlatilag a Forma 1 manapság. Ugye pont az adás végére az jött ki, hogy nagyjából fele-fele az az arány, akinek a sport szempontból tetszik, vagy inkább a show szempontból tetszik. Ez a mi nem feltétlenül reprezentatív, de azért elég nagy réteget elérő szavazásunk megmutatta. És szerintem
de
ebben...
De sem közben, csak egy pillanatra, mert szerintem mást akartam én mondani. Az a baj, hogy hiába én értem, meg mondtam is, hogy lehet itt próbálkozni, ezért próbáljuk ki, aztán majd lesz valami, de az a baj, hogy ez a sprint így előre láthatóan se volt ígéretes, és azóta egyetlen egy jó sprint futamunk volt, vagy jónak nevezhető sprint futamunk volt tavaly Brazíliában, az összes többi unalmas.
Felejthető volt teljesen, és idén még másik ötöt kell kibőtölni.
Legalább valami más, de az, hogy most ezt turbózzuk azzal, hogy ragunk elé egy külön saját időmérőt, ami rövid, szóval ezzel nem kaptunk semmit, ugyanúgy volt egy unalmas rövid versenyünk. Ez a 100 kilométer ebben a formában a forma egynek nem jó. Eleve nem
egy... MotoGP-ben jobban működik a formátum.
Előzés, meg küzdelemparádé egy Forma 1-es nagy díj. Viszont, hogyha egyharmadára veszük vissza, amivel nem is kötelező kereket cserélni, akkor mi marad? Az marad, hogy mindenki megy, ahogy tud, azért vigyáz is az autóra, és akkor és kész.
Szóval... Mondjuk... Olyan tartós gumikat hoztak ide, hogy a teljes tálat is majdnem, hogy kibírták a kemény keverékű gumikon. Lát például Esztebánokon, akiről még fogunk beszélni ma bőven.
Igen, na lépjünk szerintem tovább, amíg várjuk még a nézőink válaszát, mert a sprint egy dolgot azért hozott. Szabó Péter írta, jó lenne, ha tényleg sprint lenne, igen, hát ez az, amit pont Gábor az utolsó egyik mondatán mondott. Mindenki megy, ahogy tud, vigyázva magára. Na de valamit hozott a sprint, mégpedig Max Verstappen és George Russell szóváltását, ami... Két napon át is elnyúlt, ugye szombat, hát magyar idő szerint ez már délután volt, meg vasárnap reggelig, hát gyakorlatilag tényleg ez ilyen estében nyúló volt, ha úgy nézzük, szombat délután estében nyúló, mert hogy hát most nem fogom kimondani, mert csillagot nem tudok mondani, de hogy egy nemi szerv fej néven illette Verstappen Russell,
Istenem.
A holland sajtóban lehercegnőzte George-ot, mert hogy George hercegnő kedvéért, hogyha jön, nem fog lehúzódni még. Szóval minden volt. Russell meg teljesen másképp állt bele a szituációba, de... Na, egy gyors kérdés. Kinek adtok igazat a teljes képet nézve, és csak egy nevet mondjatok először.
Bocsánat, de... hát nem tudom, ez nekem vihar egy pohár vízben. Forma egy, kérem szépen, és versenyzünk, és összeértünk, nekem ennyi róla a véleményem. Oliver?
Hát az a baj, hogy megint nem a versenyről beszélünk, hanem ezekről a pályaszélén, hogy mondjam, szappanoperába élő, hát nem akarok súlyát mondani, de ez a hiszti-kriszti effektus, tehát egyszerűen ez a mindenki köpköd, kígyolt békát a másikra, de igazán most semmi értelme is, mentek tovább mind a ketten egy olyan szituációt, ahol talán mind a ketten engedhettek volna a másiknak, inkább örülhetnének, hogy nem jártak úgy, mint annak idején Kimi Räikkönen és Valtteri Bottas pont ugyanabban a kanyarban a 2017-es rajtot követően, mert ott nagyjából mindkették futama véget ért azon a ponton. Jó, nyilván el tudom képzelni, hogy Verstappen esetében némi teljesítmény kiesést jelentett az, hogy a Mercedes kiharapott egy nagyobb lyukat a oldalszekrényből, de nem gondolnám, hogy ennek akkora felket kellene keríteni, mint amekkorát egyáltalán kerítettek neki. Tehát ez a lapozunk tovább, és aztán...
Tehát ez a, hát azért, de... szerintem a hétvégén, szerintem azért ne feltétlen lapozunk tovább, mert tényleg akár mennyire szomorú, hát de ez volt a hétvége legjelentősebb eseménye, hogyha belegondolunk. Ami
hát az... még nem biztos, hogy abszolút értelemben bármi komolyabb jelentősége lenne, csak ahhoz relatíve, mert minden más még ennél is unalmasabb volt.
Hát nézd, az a helyzet, hogy annak idén a Mónika show is hangzatos volt, de attól még nem jelenti azt, hogy mindenkinek minőségi szórakozás biztosított. Tehát, hogy mondjam, nekem ez versenyszemmel nézve, ahogy Gábor mondta, vihar egy pohár vízben.
A Forma 1-et nem csak versenyszempontból nézzük soha, hanem a pilóták személyisége is megfogja az embereket, amiből azért most egy szép szeletet láthattunk Max Verstappen részéről.
De az a baj, még ez sem jelent meglepetés, mert hogy Verstappenről tudjuk, hogy nagy az egója. Tehát mondjuk ki, nagy az egója, tehát azért tegyük hozzá, hogy ahhoz, hogy eddig eljutott meg, hogy most itt tart, nagyban hozzájárult az, hogy azért javarészt eddig mindig a saját feje után ment, tehát van benne egyfajta arrogáns makacság, és addig köti az ebet a karóhoz adott helyzetekben, ameddig lehet. Tehát már az első évében is a csapatutasításnak teljes mértékben ellenszegült a Toro Rosso-nál, és onnantól fogva számomra teljesen egyértelmű, hogy Max Verstappennél csak az utolsó szó lehet. Tehát hogyha valamiben úgy gondolja, hogy igaza van, ő azt addig hangoztatni fogja, amíg a nagy többségben nem látja, hogy igen, Max, neked van igazad. Más kérdés, hogy nem mindig így van a valóságban, de ő kitart a saját álláspontja mellett.
Én azt tenném hozzá, hogy azért is vihar a pohár vízben, mert a Forma 1-es versenyzőknek 95%-ban igazuk van. Szóval, hogy teljesen mindegy, hogy ki volt a hibás, ha ők hibáztak, akkor is a csapat, a gumi, a pálya, az ellenfél, a versenybírók, a marsalok, mindig más a hibás.
Nehéz volt a levegő és társai.
De igen, szóval Forma 1-es pilótai létnek egyik alapeleme, hogy mindig igazam van, és egyrészt ennek köszönhetik azt is, hogy úgy hajtanak, ahogy, mert elhiszik, hogy ők jól csinálják azt, amit csinálnak. Másrészt meg nem fogják beismerni, vagy tényleg, ezért mondtam 95%-at, mert nagy néha van, amikor teljesen nyilvánvaló visszanézve, hogy mekkora hülyeséget csinált valaki, vagy nem tudja letagadni, mert láthatatlan Ericsson nem volt ott hátul.
Egyébként, ha már utáltad, majd mondom, fejezd be, de...
Csak ennyi, hogy persze hogy Russell azt mondta, hogy jó, oké,
mondjuk már. Dolgozik bennük az adrenalin is, azt se felejtsük el. Teljesen más idegállapotban vannak ilyenkor, amikor mennek 200-300-ra, és utána egyből kiszállnak az autóból, és ezért is szokott nem mindig célra vezető lenni, hogyha egyből verseny után akarnak konfliktust rendezni, vagy éppen ezért is van, hogy a verseny utáni tévéinterjúk nem feltétlenül a legjobb ötlet, mert amikor egyből odadulják a pilóta szája alá a mikrofont, úgyhogy még gyakorlatilag nem is szállt ki az autóból, nagyjából az első puffogós gondolat jut eszébe, amiről aztán bizonyos esetekben később be is látja, hogy nem úgy volt.
Gábor, mondtad itt a beismerést, egyébként ebben az esetben a Russell azért nem zárkozott el attól, hogy nyilván ő okozta a hibát. Nyilván ő is, ahogy mondtad, védekezett azzal, hogy lecsúszott az ívről, ami benne van. Nekem kettős megítés abból a szempontból a sztori, hogy az elmúlt években egy csomó Red Bull-Merci összecsapás volt, ami általában Red Bull számára végződött úgy, hogy megsérült az autójuk, hátraestek, ugye elég csak a Spielbergi incidensekre gondolni, vagy még Brazíliára, még az Albonnal volt, ugye, és lehet, hogy egy ilyen is volt Verstappenben. Másrészt ott volt az időveszteség is, ami Christian Horner szerint ilyen 3-4 másodperc volt körönként, ami azért barátok közt is jelentősnek mondható. Viszont abból a szempontból ez tényleg nem volt szép, hogy Verstappen amilyen jelzőket használt egy pilotatására, meg benne ez a dű benne van mindig ez a durcásság, akkor is, hogyha amúgy az eredményét nem befolyásolja annyira negatívan, de hát már láttuk
őt. Igen, beszéltünk itt időről, de egyetlen pontról volt szó.
Láttuk őt már versenypályán verekedni is, szóval formányban.
És még ehhez az incidens azon azt tenném hozzá, hogy Verstappennek így ilyen autó birtokában egyrészt lehetne nyugodtabban viselkedni, a másrészt meg a saját esélyeit tekintve, abban a tekintetben, hogy nem csak neki van ilyen autója, hanem van még egy másik pilóta mellette a garázsban, akinek ugyanilyen autója van, sokkal óvatosabbnak kellene lennie, mert neki van veszíteni valója, ő a címvédő, és idén Perez egyelőre legalábbis nem szakadt le úgy róla, mint képzelnénk, vagy vártuk, úgyhogy jobb, ha beéri a harmadik helye, vagy a negyedikkel, azért biztosan hozza a pontot, vagy Russellnek teljesen mindegy. Russell megy, aztán lesz, ami lesz. Ő nem a világbajnoki címért küzd, főleg nem címvédő. Ő megpróbálja, aztán kihozza a helyzetbe, amit tud, és ugyanez igaz szinte, nem is szinte, hanem mindenkire mögöttük. Verstappen az, akinek észre kéne vezetnie
szerintem. Egyes rajtszámmal az autóján, azért ez mindig egy...
Úgyhogy persze megértem, hogy ez bosszantó, de szerintem ezt még ő maga is tudja, csak a pályán, amikor leszáll a vörösköd, rajt után akkor nem tud erre gondolni. De lehet, hogy jobbat tenne magának, mert hogyha itt falba állt volna, vagy később valami ugyanilyen incidensben elbukik majd 25 pontot, vagy 26-ot,
akkor most benne nem ő vezetni a bajnoki
pontversenyt. Igen, szóval, hogyha szerintem érdemes így megnézni, de biztosan van olyan a környezetében, akár a csapatnál, akár a apja bagázsában, aki egyszer mondja, vagy akár az apja, hogy hop-hop, az el.
Egyébként az eset megosztja itt a nézőinket is. Szóval Bence azt írja, hogy gyakorlatilag a botrány sorozat folytatódik, Verstappen sírt megint egyet ennyi, és csak én nevű felhasználónk pedig azt írja, hogy nem hagyja magát beskatujázni, igaza van. Szóval tényleg kettős megítélésű a... Itt most inkább Verstappenre hegyeződött ki ez a sztori, nem feltétlen Russell hát hibájára, hogyha lehet annak nevezni, vagy lehet hibának nevezni gyakorlatilag, hogy kicsit többet engedett meg magának abba a kanyarba, és belecsúszott a Hollandba, mert hát ott volt egy pilóta, és abban a Verstappennek igaza van sport szempontból, hogy az a hely neki jogosan járt, ott volt teljes mellszélességgel, mondhatjuk így, autószélességgel, nem egy, még csak nem is egy tengely, hanem tényleg ott azért majdnem autó-autó mellett. Russell egy kicsit többet megengedett magának, ez nem több amúgy egy elsőkörös rajtból esetnél, de büntetés
igen,
semmi.
Igen.
Viszont igen, itt ezért hegyeződik inkább Verstappenre és az ő megszólalására ez a történet, hogy ez mennyire kellett egyáltalán neki. Tényleg az egyes rajtszámmal az autóján, amikor ez egy... Ez azért mutatja, hogy ő az első, és hát gyakorlatilag egy role model is lehetne, hogyha úgy van, egy példakép, hogyha azt nézzük. Ferenci Véle írja, hogy Verstappen hamar elfelejti, hogy ő miket csinált évekkel ezelőtt.
Ez meg a másik, ezt nem is akartam az előbb felhozni.
Hát igen.
Néhány éve már kicsit jobban viselkedik, de tényleg ő sem volt szent, meg még mostanában is vannak dolgok, vannak olyan pillanatok, amikor nyilvánvalóan hibázott, vagy túl agresszív volt, szóval tényleg ennyi. Kétszeres világbajnokként úgy, hogy a csapattársa valódi fejeketést jelent, senki más viszont nem. Vigyáznia kéne magára, és nem azon, még a 17 körrel később azon fortyogni, hogy hozzáért a rajt utáni tűlekedésben valaki.
Ugába, de nagyon érdekes szót mondtál ezzel, vagy fél mondatot. Egy másodperc is visszatérünk, csak még ugye a sprintről kérdeztük a közönségünket, és Lackó írt, hogy kell a francnak a sprint, maradjon minden a régiben. Ez gyakorlatilag az 55%-nyi szavazat vezetést erősíti, de az érdekes fél mondat, amit mondtál, hogy Verstappenre valós veszélyt fenyeget a bajnoki címért a csapattársa. Tényleg?
Perez ebben reménykedik,
meg Gábor is ezt mondja.
Meg hát ezen a hétvégén a Perez ezt is mutatta. Hát,
csak az a baj, hogy tavaly is jól kezdett Perez, ugyanúgy jól ment Bakuban is, jól ment aztán Monakóban is, csak aztán Monakó után, hogy mondjam, picit leeresztett a mexikói, és utána egyértelműen másodtegedős szerepet töltött be a Red Bullon belül. Az a helyzet, hogy ezt konkrétan ki lehessen jelenteni, ahhoz Perezt látni kéne hasonló extázisban teljesíteni, nem utcai pályán. Mert idén két futamot nyert Szaúd-Arábiában és Bakuban, két utcai pályán.
De ezt szerintem, már múltkor beszéltünk erről, szerintem hagyjuk ezt az utcai pályázást, mert ahány utcai pálya, némelyiket csak annak csúfolják, de igazából a pálya nagy része nem valódi utcákon fut, szóval, és ahány utcai pálya, annyi féle utcai pálya, most tényleg mennyiben hasonlít egy Baku meg egy Monaco? Semmiben gyakorlatilag. Mind a kettőre rámondjuk, hogy utcai pálya, meg még mind a kettő nagyjából
valódi utcák. Utcán van a kialakítva, meg a falak is közel van, szóval ez a párhuzam még adott esetben még
hát mondom,
összhangban is van.
Valódi utcákon is vannak, de egy Gidát hogy raksz a Monaco mellé? Szóval jó, falak vannak, de azok vannak más versenypályán, és szerintem ezt a utcai pálya dolgot túl pörgeti a média, de nem is ez a lényeg. Teljesen mindegy, hogy most Perez hol teljesített jól, vagy hol nem. Verstappen most nem tudhatja, hogy Perez június végén, vagy júliusban bár messze lesz tőle, vagy közel, és minden alkalommal arra kéne gondolnia, hogy az aktuális állás szerint ennyire van tőle a csapattársa, akiről egyébként szezon előtt szerintem mi is azt gondoltuk, hogy hozza a szokásos ilyen elhalványuló Barrichello kultár szintet, vagy ott van, vagy massza szintet, hogy úgy ott van, meg össze tudja szedni a dobogókat, meg most, hogy a többiek gyengébbek, így jobb
pont,
eredmények.
Pont ezt akartam mondani.
Az 3-2 az állás a győzelmeket tekintve, Perez javára, hogyha ide veszik a sprintet.
Kettő és fél.
Jó, kettő és na, de a lényeg az, hogy tényleg itt most, és Perez előrébb is lehetne, hogyha nem alakul olyan kaotikusan. Nem is azt mondom, hogy Verstappen előtt, de hogy még közelebb lehetne Verstappen, ez, hogyha nem alakul kaotikusan az ausztrál nagydíj. Úgyhogy ez most egyelőre egy nyílt csatának tűnik. Más kérdés, és itt most szerintem térjünk is rá a futamra, mert...
Gyakorlatilag ezzel már rátértünk az, hogy ugye itt van Perez, aki Bakut vitte, meg gyakorlatilag most a jelenlegi mezőnyből ő a legsikeresebb ezen a pályán, szóval most utcai pálya ide vagy oda, ebben nem szeretnék most belemenni, itt Vackó írta, hogy Perez csak a városi pályákon, arról én úgy látom, valaki itt írja a topik, hogy Verstappenre fogadnék, szóval itt inkább a kommentek, amik eddig értek, azok Verstappen irányába hajlanak, de amit mondtál, és ami szerintem fontos, hogy Pereznek itt most sokkal kevesebb az gyakorlati pályán lévő ellenfele, és semmi más feladata nincs, köszönhetően az erős Red Bullnak, hogy Verstappennel tartsa a lépést, és amikor hibázik, akkor használja azt ki. És most ugye, hát nem hibázott Verstappen sem, most hibázott a Red Bull helyette, amit azért szintén vegyünk bele a képbe. Hogy...
De bocsánat, erre akartam kitérni, és szerintem...
Mondd is akkor.
Csak azt akartam jelezni, hogy ugye, hogy a jelenlegi állás alapján, meg az eredmények alapján egyelőre nyíltnak tűnik ez a küzdelem, és itt akartam hozzátenni, hogy azért nem biztos, hogy teljesen nyílt ez, mert bár rajta vesztett Verstappen, de igazából szerintem az ő kedvéért, vagy az ő segítésére hívták ki akkor kereket cserélni, amikor csak visszaütött a Red Bullnak az optimizmusa. Vagy
hát kinek a segítésére?
A Verstappent, a kerékcserére, aztán utána visszaütött ez, de ki akarták rántani Perez elől, mert Perez ott volt szó szerint a nyakán, mielőtt kihívták, hát... és lehetett volna ebből csata, sőt, kinézett egy előzés is.
Igen.
A DRS-sel meg
tudtam. DRS volt?
Lehetett volna, nem, még nem előzte meg, de ott volt a nyakán, és bármikor lehet, következő körben szerintem már csata lett volna belőle, ezek kirántották Verstappent kereket cserélni, viszont utána ugye visszaütött a dolog, mert azt gondolták, na majd a De Vries szépen kitolat, aztán megy tovább.
Ezt nem, őszintén nem is értem, hogy ezt a Red Bull hogy látta de, így, vagy...
De hát így elmagyarázták, és szerintem elhihetjük.
Én nem hiszem el nekik. Már ne haragudj, de ez egy annyira, nézzük a képen is látják, hogy ez egy törött autó volt, úgy alig tudott megállni.
A törött autót mikor láttuk? Azt abban a pillanatban, amikor megtörtént a dolog, De Vries tudta, az Alfa Tauri néhány pillanattal később, amikor beállt oda a bukótérbe, és azt, hogy ő nem megy tovább, azt kizárólag visszajátszásban láttuk. Nyilván a Red Bullnál lehet, hogy korábban is, de abban a pillanatban nem tudták.
Hát de ez nem, de Gábor, ez tényleg nem egy pillanat volt. Fél percig lengett simán a sárga zászló, és azért abból a fél percből 28 másodpercet egy helybe állt az autó. Azért abból látszott, hogy nem csak a rükkpercet keresgeti De Vries.
Azért láttunk már olyat is, szóval...
És mindenki kivárt, aki addig nem volt kint. Csak Verstappenék rongyoltak a boxban.
Nem mondom, hogy nem hibáztak, de hibáztak, persze. Ez csak azt mondom, hogy érthető, és én azt
gyanítom... Szerintem nem érthető, de oké.
Okay. De én csak azt akarom mondani, hogy pont azzal húzták magukat csőbe, hogy akartak segíteni Verstappennek, meg úgy általában a csapatnak azzal, hogy van azért rossz emlékük arról, hogy ott a bakui célegyenesben találkozik a két Red Bull autó, úgyhogy gondolták, hogy jó, ráncsuk ki a címvédőnket, aztán Perez meg menjen, amerre tud, és az előbbi kiállással utána előnyben is lehet Verstappen, csak ugye jött a biztonsági autós szakasz, és innen aztán már ugye sokkal kis jobban járt Perez. De nem is sokkal, szóval minden esetre előnybe került, vagy hátrányba került a Holland.
Épp eléggel, ami Red Bull ugye. Szinten igazából 14 pont mínusz Verstappennek, mert de ugye plusz 7 helyett mínusz 7.
De ugyebár azért amellesen menjünk el szó nélkül, hogy ugyan helyet cserélt a két Red Bull, de azért utána nem igazán tudta Verstappen megszorongatni Perezt. Egy ideig ez az 1,3-1,5 másodperces különbség konzerválódott, és aztán ez majd szépen lassan, de növekedett előbb ilyen 2,5 másodperc környékére, majd volt ilyen 3 másodperc körül is, szóval azért így ettől függetlenül korrában tudtak tartani Perez Verstappent.
Igen, hát kérdés, ugye ott felmerültek, hogy mennyire voltak Verstappennél problémák, hogy mennyire érzett valami autó vagy motorral kapcsolatos gondokat is jelentgetek, mármint nem konkrétan teljesítményben, hanem valami szinkronizációs problémákat, ami egy picit de meg tudja akasztani a pilóta lendületét. Hát, nagyon sok tényezős ez, ugye amellett szerintem tényleg nem menjünk el, hogy utcai pálya ide vagy oda, de Baku Pereznek nagyon fekszik. Perez a végén tudta tartani a különbséget, így a közben Szabó Bence is, igen, szóval Perez és Baku egy nagyon jó páros, nagyon jól működik a mexikói ezen a pályán, és hát most se talált legyőzőre, se a sprinten, se a nagy dion, a főfutamon, majdnem azt mondtam, még úgy sem, hogy egyébként nem a Red Bull volt a hétvége leggyorsabbja egy körön. És ezzel...
Igen, alá, húzzuk alá, amit Oliver mondott, ha vagy, hogy Verstappen nem azért nem nyert, mert kihívták a boxba, vagy ilyesmi, mert utána ugyanott volt a nyakán, ahogy előtte, a csere előtt Perez volt mögötte, hanem azért, mert Perez meg tudta verni a csapattársát. Szóval ezen a hétvégén legalábbis egy szinten voltak, de hajszálnyival talán még a mexikói erősebb is volt.
Főleg versenytempóban.
Egy tempót hoztak, szóval minimális volt a különbség, vagy a holland előtt volt Perez, úgyhogy itt semmit nem von le Perez eredményeiből az, hogy Verstappen a sprinten Russell-el találkozott, aztán vasárnap meg a box utcában rosszul ment ki, mert tényleg, amikor ott volt a nyakán a csapattársa, akkor is tudta tartani. És igen, akkor szerintem térjünk át a Ferrari, mert Leclerc-re utaltál legalábbis, ugye? Igen.
Hát a Ferrari-nál ezen a hétvégén jó szempontból nem lehetett másra utalni, mert hogy Leclerc megint a hátán vitte a Maranello-i csapatot, ami így a előkelő helyeken lévő magamutogatást illeti. Sainz teljesítménye hagyott maga után kívánni valót.
Hát szürke volt, de azért én még a Ferrari-nál sem nagyon kiáltanék feltámadásnak hasonló hangzatos szavakat, mert egyszerűen nagyjából arról van szó, hogy volt egy relatív sima hétvégéjük, nem szúrtak el semmit annyira különösen, és az autó sem pusztult meg 11-2-3-40 kör után. Tehát, hogy mondjam, tehát nem arról van szó, hogy javult van a Ferrari, csak nem lett még rosszabb. Én ezt gondolom. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy azért nem, Ferrari-s viszonylatban nem kellene nagy számnak lennie annak, hogy a év negyedik futamán végre valahára összeért egy harmadik hely. Tehát, hogy mondjam, ennek már meg kellett volna történnie. Tehát, hogy mondjam, ez inkább abban erősíti meg a Ferrari helyzetét, hogy azért talán nincsenek teljesen a Mariana árok mélyén, de még nem gondolnám azt, hogy Leclerc pillanatokon belül bajok esélyes lesz ebben az esztendőben.
Egyébként beszédes a Ferrari szempontjából az, nyilván tegyük hozzá egyetlen szabad edzés volt, ami azért jóval kevesebbet adott biztosít, mint 3, de hogy Leclerc is utólag mondta, hogy meglepetésként kezelte, hogy jobban bírták a gumik az autón, mint gondolták. Szóval igen, nem arról van szó, hogy hopp, most már minden összeállt a Ferrari-nál, hanem ezen a pályán most éppen a gumika jobban bát, Leclerc autója legalábbis, Sainz meg futottak még kategória volt, ahogy itt beszéltük az adás előtt. Igen, szóval feltámadás szerintem nagyon korai lenne mondani, de végre volt egy jobb hétvégéje a Monaco-inak. Nagyjából hozta, amit lehetett azzal az autóval.
Sajnos a Ferrari folytatja ugyanazt az egy helyben járást, mint amit eddig csinált, írja Virág Zsolt, és hát gyakorlatilag most inkább, ha ezt egy kicsit tovább csiszolnánk, akkor gyakorlatilag az volt, hogy a rajtnál elestek, és most röttek vissza oda, ahol lenniük kellett volna, igen, és hát meg jönniük kell, mert ugye a pontversenyben azért még elég
messze
jelentős a lemaradásuk, és itt hoztuk is szerintem párhuzamba a Ferrarit az Aston Martinnal, mert hogy azért itt voltak csaták, ugye Leclerc dobogója se volt annyira kőölvésve, mert jött mögötte Fernando Alonso, de a spanyolt egész hétvégén egy DRS, illetve nem csak őt, hanem az egész Aston Martint egy DRS probléma hátráltatta.
De igazániból a futamra sem találtak végleges megoldást, tehát egyszerűen működő képes állapotba tudták hozni. Amennyire Mike Rack szavaiból ki lehetett venni, valamilyen kenőanyagot vagy kenést alkalmaztak ahhoz, hogy működjön a mechanika.
Én is olvastam egyébként róla.
De ezen még lesz mit csiszolgatni a következő egy-két hétben.
Hát,
alapvetően
az Oliver, egy pillanatra álljunk meg a DRS-t, mert ez azért nem feltétlen ennyire tiszta, szerintem meg más forrásból is olvastam erről például, hogy ugye Bakuban mindenki hozott új hátsó szárnyat, az Aston Martin is egy szinte egy papírvékonyi légterelővel állt ki Azerbajdzsánba, és simán lehet, hogy ezen a mechanizmusok, a DRS nyitó mechanizmus is másképp kell pozícionálni, másképp néz ki, és például az Aston Martinnál azért működgetett, nem mindig működött, ez fontos hozzátenni, akkor működött pontosabban, amikor szélárnyékban haladtak, viszont amikor egyedül törték a levegőt, akkor a nyomás helyezkedett a hátsó szárnyra, a levegő nyomás, hogy egyszerűen ott valahogy nem akart összejönni a nyitási dolog, de amikor valakinek a szélárnyékába mentek, akkor már nyílt. És az időmérőn is volt az, hogy amikor egymásnak húztak szélárnyékot, akkor a hátsó Aston Martin versenyző például tudta, volt, hogy pillanatra, de volt, hogy rendesen is tudta nyitni a DRS-t. Szóval itt a kenőanyagos sztori is benne van, igen, meg az, hogy hát mondhatni tervezési hiba, és akkor itt amúgy szóba jött az, hogy mennyire van ebből a szemben az Aston Martinnál, hogy belekerültek a nagyok játékába, és most már velük kell felvenni akár fejlesztési versenybe is a versenyt.
Hát mondjuk ezen igyekeznek azért, hogy az infrastruktúra kiépítésével, úgyhogy ha valamelyik csapat náluk van remény arra, hogy ezt mennyire oldják meg ilyen gyorsan, jó, mondjuk megoldás visszatérni egy másik hátsó szárnyhoz, ami talán nem ideális az adott helyszínre, de működik, nyílik. Nem tudom, de mindegy, az Aston Martinnál, hogyha valahol ott az szerintem, ahogy annyi pénzt beleöntöttek még itt azelőtt, mielőtt nem lehetek többet, előbb-utóbb nem lesz ilyen gond, vagy ha van is ilyen gond, azt kezelni tudják. Hogy most ezt a problémát milyen gyorsan oldják meg, az megint más kérdés.
Szerintem ez abból a szempontból nem egy nagy probléma, hogy Baku új hátsó szárnyat nem sok helyre fognak már elvinni, hanem mondjuk Spába, meg Monzába, még korábban sem volt ilyen problémájuk, úgyhogy én ettől őszintén szóval nem tartok, de amúgy érdekes lesz a továbbiakban látni az Aston Martin, Ferrari, meg akár a Merci 3-as csatát is, hogy ez hogy fog alakulni, mert itt oda pattog gyakorlatilag a labda, hogyha azt nézzük.
Hát jó, örüljünk neki, csak kár, hogy nem a Red Bull nem azon a pályán rugdossa a labdát, saját labdáját, neki saját labdáját.
Hát valami NB1-es és egy NB3-as csapatnak a viszonylatában járunk pillanatnyilag.
Hát de annak örülhetünk, hogy legalább mögöttük komoly verseny van a kis bajnoki cíkén.
Igen, forma másfél.
Rosberg kupáért küzdenek.
Rosberg kupa.
forma másfeles kiírás.
Szerintem az Aston se fog beleszólni az idei WB címbe. A Ferrari-nak van a világ legmodernebb szélcsatornája. A Ferrari-nál van a legtöbb pénz. Miért nem tudnak olyan tervezőket meg mérnököket alkalmazni? Mondom, akik hát, tudnak jót építeni, kérdezi Virág Zsolt.
Hát azt kell, hogy mondjam, hogyha most itt bele akarnánk menni a Ferrari, nem is idei, hanem elmúlt másfél évtizedes búdácsolásába, abban egy egész estés adás lenne.
Hát ugye a korábbi csapatrádiókban minden, nem jó, nem mondom, hogy minden, de nagyon sok aspektusból érintettük a miért nem jó a Ferrari kérdést. Hát ha most ilyen címszavakba össze kellene foglalnom, akkor gyakorlatilag a csak olaszok, mint szűk közeg, és nem tudnak a nemzetközi agyvérkeringésbe meríteni, az egy fontos tényező lehet.
A lokalizációs problémák is fennállnak.
A kapkodás, hogy nincsnek türelemmel mondjuk az adott vezető iránt, aki egyszer végre egy olyan pályára tudna állítani a csapatot, ami működőképes lenne. Illetve a legtöbb pénz meg már azért nem feltétlenül játszik, mert hogy hivatalosan költséglimit alatt dolgozik minden csapat, és minden csapat ugyanannyit költhet a szettjére, szóval most kifejezetten nagy jelentőséget kap az, hogy ki talál bele alapból egy jó csomagba, hogy ezt megtette. Hát tavaly Red Bull, meg tavaly megtette gyakorlatilag a Ferrari is, csak a másik fele ennek, hogy ki fejleszt hatékonyabban, jó pontossággal, meg ha úgy jön ki, akkor kevesebb pénzből, és ez a Red Bullnak jött össze. A Virág Zsolt kérdésének a második fele egyébként az volt, csak később jött meg, hogy akik összetesznek egy olyan autók, amivel 70 körön keresztül tud harcolni az első hét egész évben. Szóval, igen.
Hát jó, Ferrari, ez lenne az alapelvárás, maguk szerint is, de igen, látjuk, hogy hát, ilyen olyanokból, sőt az összetett okokból elmaradnak általában.
Igen, igen. Hát a futamba, ugye, ahogy mondtam, sajnos az olaszok ragaszkodnak az olasz gárda, az igen. Ahogy mondtam, hogy írtam ugye a futam összefoglalót a vezes.hu per Forma 1 oldalra, és hogy nem történt esemény az utolsó, a második felébe gyakorlatilag a versenynek, míg nem, ezt valóban meg nem érkezett a box utcába, megkérdezem teljesen szabályosan, nem későn, mindennek megfelel, csak hát az FIA azt mondta, hogy itt mi már elkezdünk készülni a dobogós ceremóniához. Ezt hogy láttátok?
Hát úgy veszélyesnek szerintem, mint az ott lévők meg maga Okon is az autóból, és csúnya baki, de egyébként máskor is így zajlik, csak ugye nem számítanak rá. Hát általában nem szoktak az utolsó körben, az utolsó egy-két körben a box utcába rohanni a pilóták, elszúrták, és nyilván az FIA szúrta el annyira, hogy versenybírák beidézték magát az FIA-t, pedig ugye ők is az FIA alkalmazásában állnak, ugyan másrészt viszont elvileg függetlenek a bonyolító FIA-s dolgozóktól. Mindenesetre be is idézték őket, de hát nyilván az FIA részére elismerték, hogy igen, ez egy nagy hiba volt, meg hogy ezen változtatni kell, meg nyilván egyértelmű, hogy változtatni is kell, mert tényleg, ahogy Patrik mondtad, bár akár a teljes mezőn jöhetne kereket cserélni az utolsó körben, hogyha úgy tartja keddük, vagy olyan a taktikájuk, úgyhogy ez megengedhetetlen, hogy kóvályogjanak a fényképészek. Másrészt viszont ez egy bevett gyakorlat, csak nem szoktuk látni, szóval
mindenki... Nem is értem, hogy mire gondoltak ott, tehát könyörgöm, volt ott még hátra egy kör, tehát...
Hát arra gondoltak, amire mindig máskor.
Igen.
Hogy
ez így szokott zajlani máskor is, csak most lelepleződött, hogy hopp-hopp, talán nem így kéne szervezni, de...
Hát akár hopp, akár nem hopp, azért ahhoz sok ész nem kell, tehát könyörgöm, tehát kéne találjon valaki nekem, hogy nincs egy épkézláb ember ott Bakuban, aki nem figyeli, hogy az a szerencsétlen Okon nem volt kint kerékcserén, és előbb-utóbb ki kell mennie kerékcserére.
De én egyébként úgy olvastam, hogy volt egy-két olyan fotós, aki emlékezett, hogy még Okonnak jönnie kéne, meg mondták is a többieknek, de hát addigra már odaért a francia.
Jó napot kívánok! Tehát...
De szerintem tök egyszerű megoldás lenne egy 60-70 centivel szűkebb karámot építeni oda, úgyhogy ne a gyorssávba lógjon bele szinte az, aki...
Hát ott konkrétan amúgy az volt, hogy tudjátok, az a szalagkorlát, amit így ki lehet húzni,
és olyat is húz, igen.
Az már be volt húzva a helyére, és azt gyorsan kikapták, fogd az egyik felét, mi fogjuk a másikat, szétrebbentek, mint a galambok, amikor sétálsz felé a téren.
Gratulálok, és, profi szervezés.
De mindig így van ez a szervezés, az a baj.
Hát de attól mindig szar, tehát...
Igen. Jó,
tehát ez körülbelül az a kategória, hogy lehet, hogy valami sokan nézek, attól nem jelenti azt, hogy jó. Tehát, hogy amelyet a sprintekről beszéltünk, ez ugyanez a helyzet. Tehát attól, hogy mindig így van, attól azt nem jelenti azt, hogy mindig jó. Tehát...
De mindegy, örüljünk neki, hogy igazából sérülés meg baj nélkül...
Az a szerencsém múlt.
Lezajlott, ez viszont rámutatott arra, hogy nem jó a rendszer, és rögtön az FIA-nál is feltették a kezüket, hogy valóban ez így nem jó, változtatni kell, és ha minden igaz, akkor Miami-ra erre a következő hétvégére kitalálnak valamit, hogy rendezettebb legyen ez a leintés közeli állapot, amikor mindenki igyekszik már helyezkedni a dobogós.
Még a végén lesz egy nyugodt hétvégén Miami-ban?
Hát Lehet. Most is igazából elég nyugodt volt ez a hétvége, ezen kívül.
Hát ezen kívül, hát végül is azok kívül, hogy egy formányos autó olyan márkázott egy tucat fotósom, végül is.
Járulékos veszteség.
Mi az járulékos veszteség?
Nem volt valami izgalmas, csak jutott egy kis baki botrány végére azért.
Szabó Bence írja, hogy a McLaren feltámadta saját közegén belül. Hát a Norris 9. helye... Én azért nem nevezném feltámadásnak, ha már csak igen. A Melbourne-i eredményeiket is megnézzük. De egyébként, aki előtt kalapot emelhetünk, az Oscar Piastri, aki betegen versenyezte végig az egész hétvégét is. A saját bevállása szerint a hétvége alatt 4 pirítos kenyéren élt. Ami úgy combos.
Elvárad az ideálistól.
Mondta is, hogy egy csomót fogyott, nyilván nem önszántából.
3 kilót.
Meg hogy most Miami előtt azért turbósít egy kicsit így kajába, hogy visszahozza a versenysúlyát.
Ráadásul a motorversenyzők esetében azért 3 kiló bír jelentőséggel, tehát majdnem a testtömegüknek az 5%-át teszi ki.
Hát igen, és nyilván...
Ennyi idő alatt nem kevés, tehát nem az egészséges nem fogyási mérték.
Rossz indulatú lenni, de biztos volt egy-két mérnök, aki örült.
Hát pont ezt akartam mondani, lehet, hogy a mérnökök örülnek neki, meg szabadabban ballasztozhatnak, meg mit tudom én, de azért az ott energia igényes is ez a fajta autóvezetés, úgyhogy van annak a 3 kilónak helye, mondom, Oscar Piastri szervezetében, ami...
Igen.
Hozzájárul a
teljesítmény. Hát ez körülbelül annyira kimerítő lehet, mint mondjuk folyadék nélkül végigvinni egy komplet versenyt. Tehát ott ilyennekről is nem egy történetet hallottunk az elmúlt 10 részben akár.
Igen. Úgyhogy, igen, jövő héten pedig Miami.
Én is majd... Na is már ezen a héten.
Ó, tényleg, jövő héten a Miami utáni csapatrádió lesz majd, igen, ugyanígy.
Igen, egy hét húlva.
Én egy kicsit rohanásban leszek a hétvége során, szóval majd utólag hozom be így az eseményeket, legalábbis a szombatit biztos, a péntekit megpróbálom még élőbe követni, most kevesebbet leszek a magán ügyeim miatt Forma 1 közelben.
Ez nem azt jelenti, hogy a Vezes.pont Forma 1-en ne lenne ne Forma 1-es tartalom, visszük tovább a hétvégét, a verseny hétvége eseményeit is ugyanúgy megtaláljátok majd.
Hiánytalanul, igen. De hétfőn a csapatrádióban ugyanígy itt leszünk hárman a tervek szerint, szóval ott már teljes lesz a létszám. Úgyhogy majd tartsatok akkor is velünk, tényleg mai adásból szinte nem sok minden maradt. Hát, itt a szavazást azért zárjuk le, amit az új sprint formátumot illetésében még látunk majd 5-5 idén. 59% mondja azt itt az adás végén, hogy neki a hagyományos hétvége lebonyítás sprint nélkül jobban tetszik. 36% a szavazóknak arra voksolt, hogy igen, jó az a fajta újítás külön szombat délelőtti időmérővel, és mindössze 5% gondolja azt, hogy az előző sprint rendszer jobb volt. Mind a három valamilyen szempontból érthető, mind a három választás, itt nálunk ez lett az előtt.
Összességében azt kívánom, hogy ilyen szempontból szerencsé, hogy legközebb júliusban lesz csak sprint.
Igen. Hát Miami-ban pedig a hagyományos menetrend szerint, és akkor egy hét múlva, május 8-án a Miami nagydíjat követően Vezes Csapatrádió ismét jelentkezni fog. Mára pedig köszönjük a figyelmet, és köszönjük, hogy velünk tartottatok. Nézzétek vissza az adást, meg hallgassátok vissza, nézni YouTube-on, hallgatni YouTube-on, Spotify-on, Apple Podcast, mi van még? Google-nek is a saját felületén, ja, iTunes az Apple Podcast, majdnem, feltártam egy újat, védessük le. Szóval iTunes, Google Podcast, Spotify, YouTube-on, ez mind hangformátumban. Ha meg valamit nem találtok a Forma 1-jel kapcsolatban, akkor vezes.hu/Forma1, ott fel lesz, meg a Facebookon az F1 and More nevű oldal is a miénk, szóval ott is kövessetek bennünket. Pont a kedvenc pályáján lesz Lackónak, gondolom a sprint, mert egy mérges fejet vágott. Úgyhogy ő írta korábban, hogy nem kér a sprintből. Na igen, akkor egy hét múlva, május 8, hétfő este 7 óra itt a YouTube-on, Vezes Csapat Rádió. Mára pedig köszönjük a figyelmet.
Köszönjük a figyelmet, sziasztok!
Köszönjük a figyelmet, sziasztok!